A karácsonyi történetek folytatásaképpen most a legszebb karácsonyokról fognak hallani a kedves hallgatóink. Olyan karácsonyokról, amikor a kis Jézus születésének ünnepét valami különösen megszépítette, amiben megnyilvánult a felebaráti szeretet, vagy a gondviselés különös kegyelme. A mikrofonnál Bíró Magda. Beszélgető partnerem ma Páskándiné Sebők Anna, a kiemelkedő író és drámaíró Páskándi Géza felesége, kultúrtörténész, számos tanulmány, könyv és film alkotója. Amikor megemlítettem neked, hogy a legszebb karácsonyokról szeretnénk műsort adni, rögtön tudtad, hogy miről mesélnél. Hallgatóinktól elnézést kérünk, hogy tegeződni fogunk, de régen ismerjük egymást, és valahol nagyon erőltetett lenne nem így tenni. Tehát melyik karácsonyról fogsz mesélni nekünk, melyik karácsonyodat választottad, mint legszebbet?
Én úgy gondolom, hogy az ember, ha már eljutott az élete vége felé, hogy így mondjam, addigra egy rend kell legyen a fejében és a lelkében. Ezért nem volt nekem nehéz azonnal tudnom, hogy melyik volt a két legnevezetesebb karácsony az életemben. Az első 1956 őszén kezdem Kolozsváron. Az én nagymamám, aki engem nevelt, és akit nagyon-nagyon-nagyon szerettem, súlyos beteg lett. Pontosabban az alapbetegsége a végstádiumba került. És pontosan akkor, amikor itt Budapesten, október 23-án megtörtént a műforradalmunk, azon a napon operálták. Tele voltam félelemmel, szorongással. Egész Kolozsvár népem, magyarsága, így vagyok pontos, lázban égett. Az ablakok nyitva voltak, hiába volt már hideg. Általában nem minden családnak volt rádiója, de hangosan szóltak a rádiók, hogy hallják az emberek. És ebben a kettősségben a 13 éves kis serdülő fejemmel hirtelen olyan elveszettnek éreztem magam, mert anyám egész nap dolgozott, a nagymamám az ugye kórházban volt élet-halál között, és aggódtam a magyarországi magyarokért. Tudnélék, én még úgy nőttem föl, hogy mindenkiben mélyen élt az az idő, amikor úgynevezett magyar világ volt Kolozsváron. Mert akármilyen furcsa, de ott így határozták meg hosszú ideig az időket. Román világ, magyar világ. És mindenkiben valamiféle furcsa remény volt. És ebben a reményteljes és izgalmakkal teli időben közeledtünk a karácsony felé. Meg kellett tanuljak tüzet gyújtani a sparhetbe, hogy legyen egy kis meleg ételem. Megéreztem, hogy mi az totális magány, a teljes kiszolgáltatottság. Rohantam be nagymamámhoz. Nem voltunk az, anyám tanár volt, tanárnő volt, és semmi más nem ehetett a nagymamám, csak préselt szőlőlevet abba az időbe. Már ugye december fele haladtunk az időben, így ahogy mesélem a történteket. Nagyon nehéz volt szőlőt szerezni, és nagyon-nagyon drága volt. De azt préseltük állandóan, és azt csepegtettük az ajkai közé. Nem is tudtam, hogy hogy lesz karácsonyunk. Közeledett a karácsony. Én fát szereztem, mert én egy ilyen ügyes voltam mindig is. Addig egyezkedtem a román paraszttal, amíg nagyon pár baniért ideadta. Én azt díszítgettem is, de olyan magányos voltam, olyan elkeseredett. Én az ezüst papírokat egész évben gyűjtögettem. Magam főztem meg a szaloncukrot is, mert a nagymamám megtanított. Tehát készültem a karácsonyra, de nagymamám nélkül. És karácsony este van, a szomszédnén is tött nekünk valami kis süteményt, megfőzött egy tál ételt, de nem voltam boldog. Vártam valamit, vártam, mint ahogy várjuk a születést. És egyszer csak édesanyám elhozta nagymamámat a kórházból, és ez volt életem egyik legcsodálatosabb pillanata, amikor a nagymamát felsegítettük a lépcsőn, lefeküdt, nézett engem, és megkért, Anikám, zongorázzál nekem egy szép karácsonyi dalt. Nem volt csak egy tál étel, nem volt csak egy kevéske kis sütemény, de az angyal ott volt fölöttünk, béke volt, szeretet és nyugalom. És már akkor sirattuk a magyarországi halottakat, de reménykedtünk a születésben, az újjászületésben. És én ezt először 13 évesen éltem meg.
Ahogy mesélted, úgy megelevenedett előttem, hogy egy 13 éves kislány, éppen a kamaszkor elején, milyen hihetetlenül egyedül érezheti magát egy ilyen helyzetben, és akkor ez valami csoda, hogy édesanyját haza tudta vinni. Meggyógyult akkor még a nagymama?
Meg, és még az unokáját is, Ágnes lányunkat is még látta. Még meghallhatta azt a szót, hogy dédike, dédike. Teljes volt az élete.
Milyen ember volt ez a nagymama? Én úgy emlékszem rá a könyvedből, hogy neki is rendkívül viszontagságos és nehéz élete volt. Talán ettől válik egy asszony olyan erőssé és olyan megnyugvás sugárzóvá, amilyen a te nagymamád a te számodra lehetett.
Részint Isten kegyelme. Mert nem mindenkinek adatik meg, aki meg tud úgy öregedni, hogy békesség legyen benne. De egyáltalán nem minden ember tud derűs lenni. Sajnálatos módon elszaladnak az életükben, amellett, hogy a derűt bent kell tartani a lélekben. És akkor a házban is van derű. Ha benned van derű, és rend van benned, de ha nem minden nap teszel rendet a lelkedben, hogy ma mit tettem, ez helyes volt-e, vagy helytelen, mit kell, vagy mit nem kell. Erre mindig kéne szánni 10-15 percet, próbálom a legnagyobb unokámat is így nevelni, mert nagyon nehéz élet áll előttük, és nem lehet állandóan félelembe meg rohangálásba tölteni az életet.
És ezt a régi öregek nagyon tudták, mint amilyen a te nagymamád is volt.
Igen.
És az ilyeneknek a közelében jó gyereknek lenni, azt hiszem, és lehet megtanulni, hogy...
Igen. 20-valahány éves koromban is együtt viccelődtünk és ügyeskedtünk. Ő volt az én legjobb viccpartnerem is. Az anyámnak nem volt jó humorérzéke, bocsánat, ez az igazság, nem tudok mit csinálni.
De azért azt édesanyád is tudta, hogy a karácsony úgy lesz karácsony 1956-ban, ha hazahozza a nagymamát.
Persze.
És azért lényeges dolgokban.
Így van.
Helyén volt a döntés.
Így van.
Döntése.
Így van.
Anikó, és két karácsony történetét ígérted nekünk. Mikor volt a második, és milyenek voltak ott a körülmények, ha egy kicsit ezzel előkészítenéd?
Elmondtam a lányomnak, aki most 46 éves, elmondtam neki, hogy majd jövök ide, és hogy mik a témák, és azt is elmondtam neki, hogy milyen karácsonyokat választottam. Erre rám néz meglepődve, de azt mondja, de anya, mind a két karácsony olyan szomorú és nyomorúságos időkben volt. Mondtam neki, igen, de mert ez az 1973-as karácsony is egy nagyon feszültséggel teli, szomorú korszak utáni újjászületés. Mert a karácsony az mindig a születést jelenti. Hogy addig hogyan jutsz el, néha ilyen nehéz körülmények között, mint 73-ban. 73-ban mi már nagyon készülöttünk átjönni Magyarországra. Folyamatos megfigyelés alatt álltunk, tehát akkor már bejöttek a lakásba is, állandóan álltak a házunk előtt, nem tudtunk sehova menni, hogy ne kövessenek.
Megszokja ezt az ember?
Nem.
Mert ugye folyton állandóan rettenetes érzés lehetett.
Nem éreztettem soha se velük mert nem is féltem tőlük. A férjem mindig azt mondta, hogy te félelem nélküli vagy, egyenesen vakmerő. Nem, nem lehet félelemmel élni. Én nem szerettem a félelmet, ezért nem is volt bennem soha. Na most olyan nehéz anyagi helyzetben voltunk már, Gézának ugye minden előző adósságát, mindent meg kellett, ki kellett fizetni az irodalmi alap felé, ahhoz, hogy egyáltalán elhagyhassa az országot. Na most honorárium akkor nem igen volt semmi, én ugye a gyerek mellett voltam, tehát tanári fizetésem nem volt, és közeledett a karácsony, és nem volt pénzünk. Ez egy nagyon nehéz korszak volt. A szeretet és a mi szerelmünk tartotta össze, hogy tudtunk mindent végig csinálni.
De mégis vannak olyan fényes történetek, fényes csillagok, emberek, vannak, akik valahol mindezt a mérleg, igen, térjünk is akkor erre rá, amelyek a mérleg serpenyőjét mégiscsak ebbe az irányba hozzák.
Na szóval, már pakoltunk javában 1973. december közepe tájékán, és kimaradt egy csomó minden a pakból, és mondta Géza, hogy mit kéne ezzel csinálni. Hát mondom, úgy sincs jószerével, mit együnk, elviszem az Ócska piacra. Az Ócska piac az egy szörnyű hely volt Kolozsváron az 50-es években. De nagyon sok ember járt oda vásárolni is, és árulni is. Eszméletlen, hogy milyen értékek mentek el Banikért. No, én is elmentem, első alkalommal össze is szedtem egy kis pénzt, de második alkalommal semmit. Ez közvetlen karácsony előtt volt. Teljesen összefagyva.
Mit árultál?
Ingeket, nadrágokat, ruhanemüt elsősorban. És
hideg volt.
Nagyon hideg volt. Teljesen megfagytam. És halatlan megalázottnak éreztem magam. Hazajöttem, és nagyon, akkor sírtam. Nagyon-nagyon sírtam. És kértem a Jóistent, hogy ebből a nagy nehézségből valahogy segítsen ki. Most is, ha rá gondolok, nem is tudom, hogy volt ennek a fiatalasszonynak, aki én voltam, mennyi ereje. Géza csak ült mellettem és vigasztalt. És eljött a karácsony napja. Még egy szelet kenyerünk se volt. És pénzünk se rá. Az volt a szerencse, hogy innen Magyarországról küldtek a gyereknek ilyen bébi ételt, egész pakra valót. Tehát neki volt mindenképp mit enni.
Tehát a gyereked el tudtad látni, így ez van, azért
igen.
Egyetlen kis így fix
van, pont. Így van. Na, de akkor kitaláltam, hogy lehet csinálni, csinálok pergelt levest, és majd kérek a szomszédtól, kvázi, hogy elfelejtettem, mert ugye nem volt ünnep, 25-e, se 24-e, egy szelet kenyeret, és akkor azt megpirítom egy kicsit olajba, és akkor azt tesszük bele, és az lesz.
A menü.
Igen, igen, az lesz a menü. És már úgy beletörődve, de reménykedve abba, hogy majd át tudunk jönni már januárba. Aztán be is következett, Géza februárba jött át, én meg aztán nyáron, a gyerekkel, ahogy ott nem volt fánk se, de voltak zöld növényeim. Mondtam, jó van, akkor a zöld növényeket feldíszítem a régi karácsonyfadizekkel. Mert azok ugye voltak. Meg van csillagszóró, és akkor a gyerek ennek is tud örülni. És ilyen csendben, békébe, egy kis zenével telt a nap. Délfele egyszer csak csöngetnek. Kinyitom az ajtót, és az ajtóban ott volt egy karácsonyfa. Barátaink nem mondták meg, nem is maradtak ott, elhúztak, elmentek. mondom Gézának, te lesz fánk. Behoztuk, betettük, és akkor díszítgettük.
És az azzal az illat jött be a fal, egész elvarázsolta a szobát.
Igen. És javában ott díszítgettünk, és a gyerek örvendezett, tehát pici volt még, 2 éves forma, totyogott, és megint csengettek. Kinyitom az ajtót, megint senki. És disznótoros, és szaloncukor, és kenyér, és minden. A barátaink.
Oda volt készítve?
Igen.
Hát ezek csodálatos meglepetések.
Igen, és mondtam a lányomnak is, hogy hidd el nekem, hogy ez a legcsodálatosabb karácsony, amikor jószerivel nincs mit egyél, és bőséges asztalt teríthetsz, és el tudod hozni azt a fényt a maga egyszerűségében. Úgyhogy a mai karácsonyi asztalok, amik vannak, meg ez az egész felhajtás, amit itt művelnek, mindig úgy elgondolkodtad, hogy édes Istenem, tele van-e ugyanakkor a várakozással, mert most végig adventben várakozunk valami csodára, amit meg is kapunk. Mint ahogy én kézzelfoghatóan Gézával és a gyerekkel együtt megkaptuk. És ezek a barátaink voltak. Szereted bennük van.
Ahhoz, hogy az embernek ilyen barátai legyenek, ahhoz természetesen azért egy kicsit ő is felelős, az valahogy nem az élet alakítja így, hanem az embernek magának is ki kell választani, és hasonló helyzetben hasonlóképpen kell a barátját körülvennie. Régen is, tudod ma, hogy melyik barátok voltak, akiktől ezt kaptátok?
Persze, hogy tudom, igen.
Igen. És
ők... Árkosi István, a festőművész és a felesége. Illa.
Mind a karácsonyfa, mind a...
Igen.
És azért tűntek el, hogy egyedül maradhassatok, és a kis család maga...
Hogy legyen meglepetés, művészek ők is.
Igen.
Ez egész egyszerűen megadták a módját, a meglepetés módját. De ért minket ilyen az életünkbe többször, nem csak... Tehát édesanyámat is, meg minket is többször. Mindig vannak ilyen csodák, és hinni kell benne, hogy vannak.
És fel kell tudni fogni, amikor ott van a csoda, és kell érezni a hálát. Biztos, hogy így nagyon szép karácsonyotok lett, bár amilyen, ahogy a kis családodat leírtad, és ahogy készültetek a magányos karácsonyra, karácsonyfa nélküli karácsonyra, azért akkor is látszik, hogy ti egymásnak tudtatok adni annyi szeretetet és annyi meghittséget, hogy azért akkor is jó lett volna, csak éppen azért az éhség nagy úr.
Ez így igaz. De főleg előtte ez a... árultam ott a hidegben. Nem jó, ha az embert megalázzák, ezért meg kell tanulni egy életre, hogy soha senkit, ha bármit tett, nem alázol meg. Nem lehet, a megaláztatás az szörnyű.
Én azt gondolom, hogy maga az a tény is megalázó, hogy az ember egy ilyen helyen árul, és akkor nem vesznek. Már az is megalázó, hogy ez a kis holmi van, amiből élni szeretnénk, és akkor ez sem kell senkinek.
Ez így igaz. Én mindenkinek segítettem az utcába, ilyen típusú gyerek voltam. Tehát 10-12 évesen már mindenkinek segítettem az utcába, öregeknek. És volt egy néni, aki mindig magot árult, az utcánkban lakott, mindig magot árult, és gyógyteákat, és beteg lett. De az egészen más volt, mikor neki segítettem, kicsi mamának hívtuk, mert másfél méter volt csak. És akkor én fogtam magam, és elmentem, és én árultam. Mert egész egyszerűen, és semmit nem, én örültem neki, hogy a kicsi mamának segíthetek. Az a fajta árulás egy másfajta kereskedői hozzáállás. Itt az volt, hogy a kicsi mamának segítettem. Mert hát én még malteroztam is, ha kellett, mert abban is segítettem, ha kellett.
Pedig az azért nem igazán jellegzetesen női munka, ne is szóljunk arról, gyermeki munka.
Igen, nem baj.
Meg tudtad csinálni.
Meg.
Rákényszerültetek, hogy ilyen munkákat is megtanuljatok gyerekként, de ennek igen, tulajdonképpen hasznát vetted akkor is, meg az életbe később is.
Igen, de azért tudtam már, hogy ki volt Mozart, és már zongoráztam. Szóval ez egy ilyen dolog. Erdélyi kisebbségének lenni, magyarnak lenni egyszerre nagyon nehéz, és egyszerre felemelő. Mert először is én legalábbis megtanultam még mellette egy nyelvet, aztán amikor Temesvárra kerültem, még egy nyelvet, tehát több nyelvű voltam. A másik meg az, hogy meg kell tanulni méltósággal úgy élni, hogy minden időben mindenkin segíts, és sokoldalúvá válj. Tanulj, tanulj és tanulj. A tanulás alatt értem azt, hogy legyél járatos a művészetekben, a munkaterületén. Hát én még méheket is begyűjtöttem.
Méheket?
Méheket, igen. Úgyhogy, de hát nagyon jól fizettek. Kasba kellett, amikor rajzolnak a méhek.
Hát az pedig nem egyszerű, mert azok csípnek.
Hát persze, hogy csípnek. Na, és akkor mi van? És Malomba is dolgoztam 15 évesen. Minden munkát meg lehet fogni. Egész egyszerűen. Nem.
És nem volt megalázó, és nem volt.
Nem.
Ez nem volt megalázó.
Nem. Nem. Ez egyáltalán nem, sőt.
Sőt, sokoldalúvá tett, és ezt azért úgy érezted is, hogy te ezt meg tudod csinálni, és az egy jó érzés.
Így van, így van.
És most így karácsony táján az élet java részének elmúlta után mit vársz a karácsonytól? Hogy készülsz rá?
Hát békét várok tőle, csendességet. Miután a gyerekeknél nálunk ez mindig úgy van, amióta a lányom férhez ment, hogy karácsony este az a gyerekeknél van, és aztán első napján ők egyedül vannak, hogy örvendjenek az ajándékoknak, meg templomba megyünk, és másodnapján jönnek én hozzá. És tévén, hogy híres főzőmester vagyok,
az mit ételek... fogsz főzni?
Hát szentestére halott, gyermekeim ahogyan szeretik, tehát vele nem megyek most egy receptbe, de a lényeg az, hogy halott.
Halott, igen, igen.
És első napján halászlevet, kórhely halászlevet, és persze sütemények legalább ötfélét kell süssek, úgyhogy nem sokára el is kell kezdjem. És karácsony másodnapján meg a tradicionális tyúkusleves és töltött káposzta.
Ami Magyarország valóban hagyomány. Hát nagyon szép karácsonyt kívánunk neked és a családodnak, köszönöm. És köszönjük, hogy eljöttél, és a mindezt Isten. Elmesélted nekünk.
Jó Isten, adjon mindenkinek egészséget is hozzá, és lelki békét.
És valahol úgy érzem, hogy ezekből a történetekből azért kibontakozik, hogy az igazi karácsony az bennünk van, az igazi karácsonyt mi magunknak tudjuk megteremteni. A körülmények lehetnek rosszak, azért a csoda megtörténhet.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.